Köszöntöm nézőinket, sziasztok! Iczés Amrus vagyok, én fogom most a következő pár órában Kamilla helyett betölteni a műsorvezetői funkciót. A következő fél órában Esterházy Péterről fogunk beszélgetni, aki természetesen kihagyhatatlan egy olyan adásból, ahol az elmúlt évtizedek magyar irodalmát próbáljuk minél alaposabban feltérképezni, hiszen az egyik legmeghatározóbb szerzője volt az elmúlt évtizedek magyar irodalmának. Hárman is segítségemre lesznek az életmű fő pontjainak beazonosításában. Itt van velem Pál Sándor Attila, író, költő, szerkesztő Szegő János és Turi Tíme, akik mindketten a Magvető Kiadó szerkesztői. Szervusztok, köszönöm, hogy itt vagytok.
Szervusz.
Köszönjük a meghívást.
Örülünk, hogy itt lehet.
Kezdjük szerintem azzal a pontjával Esterházy munkásságának, hogy nagyon gyakran felvetül különböző könyveiben a múlttal való szembenézés, a múlttal való foglalkozás, egyéni, családi és tágabb közösségi, társadalmi, nemzeti múlttal való szembenézés és az, ennek az újra és újra való újrarágása. Szerintetek milyen szintjein lehet az életünknek ebből tanulságokat magunkkal vinni? Vannak-e érvényes tanulságai, tapasztalatai egyéni múlttal való foglalkozásban, akár ilyen terapeutikus jelleggel és tágabb közösségekben is, akár nemzeti individuumként?
Azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog, amit lehet tanulni ebből az életművel, vagy ezekből a könyvekből, hogy nincsen múlt munka nélkül. Tehát a munka etosza az nagyon fontos visszatérő elem volt Esterházynak, nem csak az esszéiben, akár a nyilatkozataiban is, az, hogy mit jelent dolgozni, az nem pusztán egy bulvártény, hogy amit mindig elmondott, hogy ő minden reggel odaült az íróasztalhoz, és délutánig nem kelt föl, és néha később tovább sem, hanem azt lehet látni az életművén, hogy a múlt az nem adott önmagától. Sem a személyes múltunk, sem a társadalmi múltunk, egyszerűen a munkának nem azért kell dolgozni rajta, hogy ápoljuk, hanem azért, hogy ezzel tudjuk megteremteni. Bizonyos szempontból konstrukció, élvezetes munka és megspórolhatatlan.
És hát nekem az jutott eszembe kapcsolódva Tímeához, hogy némi paradox módon mind a születése, mind a sajnálatosan korai halála, mintha predesztinálta volna erre a munkára, hisz két olyan könyve van, amit a leginkább a referenciális művei közé teszünk, és mintha napjainkban ezek izgalmasabban lennének olvasásban, mint azok a posztmodern művei, amik egyébként őt azzá tették, akik az egyik a Javított Kiadás, a másik pedig mondjuk a Hasnyálmirigy Napló, és nyilván a Javított Kiadás, meg a Harmonia Celestis azzal foglalkozik, amiben beleszületett azzal a névvel abba a korba. Az utolsó könyv, a Hasnyálmirigy Napló pedig nyilván a betegségével és halálával, de mind a kettő esetében olvasni kezdi a történeteket. Tehát egyrészt apja besugó jelentéseit, és a Hasnyálmirigy Napló beszédhelyzete is az, amikor megtudja ezt a rettenetes diagnózist, hogy utána olvas a kvázi nem szak, hanem éppen szép irodalmának, a betegség irodalomnak. Tehát neki az a evidencia volt, hogy amikor valamit meg akarunk érteni, meg írni akarunk róla, ahhoz akkor például olvasni is kell, és egyfajta párbeszédben lenni. De ezt a párbeszédet én most tovább is adom ilyen körkapcsolás jelleggel.
Igen, én csak az jutott eszembe itt közben, hogy azt hiszem, hogy a múlttal való foglalatoskodásnál kevéssé ilyen pszichológiai vagy ilyesmi szempontjai voltak Esterházy Péternek, hanem művészeti és irodalmi, abszolút. Szóval, és itt a múlthoz kapcsolnám még a hagyomány fogalmát. Azt hiszem, hogy fogunk majd még idézetekről és bombokról beszélgetni, de van egy számomra nagyon kedves idézete egy publicisztikájából, hogy a hagyományom nem egyenlő velem, én az a munka vagyok, amit ezen a hagyományon, ezzel a hagyománnyal elvégzek, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon sokat mondó idézet.
Igen, itt szóba került a saját életének a feldolgozása a műveiben, és felvethető, hogy volt ebben valamilyen elébe menés a kornak. Ugye az elmúlt években az autofikció egy ilyen nagyon-nagyon gyakran használt hívószava lett az irodalom kritikának. Szerintetek lehet-e valahogy azt mondani, hogy megelőzte ebben a korát Esterházy azzal, hogy behozta a saját élettörténetét a műveibe, vagy ezt nem kell így párhuzamba állítani, és sokkal távolibb a kapcsolat a saját élete és a műveiben olvasható élet között.
Szerintem az autofikció az akkor volt az legközelebb, amikor a Trabant útfekvése kiváló mondatot leírta egyébként, de én azt gondolom, hogy egészen más érdekelte őt ebbe a fajta irodalmi műfajban, mint amit most majdnem minden művében inkább más érdekelte. Pont a játék azzal, hogy mi az, amit ebbe bele lehet kompilálni, hamisítani. Lásd az alternatív családállításait, hol húgok vannak, hol anyukája puskás, stb. Tehát én azt gondolom, hogy ő inkább egy korábbi módon, vagy egészen más megközelítésben forszírozta ezt az életrajziságot.
Mondd csak.
Én szívesen lennék a rossz zsarú ebben a kérdésben, és én kicsit provokatívan azt mondanám, hogy az különbözteti meg Eszterházit a mai autofikciótól, hogy ő autofikciót írt. Tehát, hogy az autofikcióban nem csak az autó, vagyis az önmagamra vonatkozás van, hanem a fikció. Ugye ez az állandó játék, akár ugye, ugye négyen voltak fiú testvérek a családban, hogy mindig megjelenik egy lány testvér. Az, hogy nem lehet tudni, hogy az anya meghalt, nem halt meg, hogy ugye van egy nagyon fontos gyászkönyv, a szívsegédigéi, majd a semmi művészetben, ugye ott van a feltámasztott anyaképe, ahol egy másik szereplő hal meg. Ez az állandó játék, az, hogy ha az autofikciónak szó szerint nézzük a dolgot, hogy nem csak a saját életéről való írás, hanem annak a fikcióval való állandó tükörjátékba helyezése, akkor azt látjuk, hogy lehet, hogy ő ezt komolyabban csinálta, mint ahogy most szoktunk erről beszélni.
Igen, hát hogyha ez a rossz zsarúság, akkor tudok csatlakozni.
Én maradok egy jó zsarúságot.
Csatlakozni
hozzá. Ugyanazt mondtam én is.
Igazából egyrészt azt gondolom, hogy ez tehát az autofikció, mint nem tudom, az önéletrajzi írásnak, önéletrajziságnak, önéletrajzi regénynek valami, nem tudom, fura kvázi változata, vagy nem tudom, variációja. Ez egyrészt talán nem nagyon, nagyon nem új, én azt gondolom. Másrészt pedig Eszterházinál hát azért mondjuk a különféle gesztusok és szempontok alapján azért ember legyen a talpán, aki bármilyen módon rekonstruálja, vagy akár kísérje meg rekonstruálni az ő életét, vagy a családi viszonyait, vagy bármit. Tehát ez azt hiszem, hogy nem lehetséges a művek alapján.
Most erre nyugodtan, mint Eszterházi olvasók is válaszoljatok, hogy nagyon gyakran merül fel az ő neve kapcsán egyfajta derű, az optimizmus, egy ilyen mégis mindig derűség, hogy szerintetek ezzel mit lehet kezdeni, ez mennyire átélhető Eszterházi olvasóként, vagy mennyire a személyéhez, akár az ő adott élethelyzetéhez és lehetőségeihez kötött, vagy tud-e ez segíteni akár a mi mindennapi életünkben a derű megtalálásában?
Én azt gondolom, hogy bizonyos szempontból kötődik azért az ő személyéhez, tehát hogy ahogyan az ő jelenléte megjelenése, ahogyan a szerep nyilvános megjelenései, akár könyvbemutatókon és máshol, szóval, hogy ha az ember most már sajnos csak felvételről megnézi, tehát hogy az ő egész figuráját belengte egyébként ez a derű, én azt hiszem, tehát én visszanéztem könyvbemutatókat sajnos már csak felvételről, és hát az egy ilyen hihetetlen vidám, tehát a közönség rengeteget nevet, és egy nagyon-nagyon kellemes ilyen performance volt, azt hiszem, szinte minden esetben. Másrészt viszont, hogyha olvassuk, én azt hiszem, hogy ez szövegszerűen is jelen van. Tehát, hogy most nem akarok ilyen nagyon közhelyesen azt mondani, hogy jó olvasni, de hogy ezek azért felszabadult, játékos, nem is tudom még milyen szövegek, szóval, hogy ebből a derűből én azt hiszem, hogy úgy is átjöhet valami olvasóként, hogyha nem ismertük őt.
Most én leszek a rossz zsarú, én azt gondolom, azért a kontextusnak nagyon nagy jelentősége van, és pont azoknál a kulcsműveknél, mint a termelési regény, meg azok a korai remek művek, azért ha a korszakot nem ismerjük, akkor megint csak a munka, amit Timi mondott, hogy kicsit meg kell dolgozni szerintem a referenciákért, a hivatkozásokért, az utalásokért, de lehet, hogy van egy másfajta olvasata az Eszterházi szövegeknek, ami majd a jövőben fog kirajzolódni, vagy kibontakozni, de én azt gondolom, hogy a kontextusnak azért nagy jelentősége, ami részben a személye, részben az a korszak, az a család, amiből ő jött, meg az egésznek ez az együttmozgása.
Én abszolút olvasóként ehhez nagyon tudok csatlakozni. Szerintem, hogyha az embernek rossz kedve van, akkor igenis hasznos elolvasni egy számozott mondatot a Harmonia Celestisből, és ha jó kedve van az embernek, akkor is, mert akkor még jobb lesz. De komolyra fordítva a szót, a magas kultúra a magyar irodalomban a legtöbb csúcsteljesítmény az tragikus hangoltságú. És van egy ilyen, azt hiszem, optikai csalódásunk a mindennapokban, hogy azt gondoljuk, hogy ami valami pozitívat sugároz, ugye az ontológiai derű, amit az Eszterházi használt és rá is használt a kifejezést, tehát, hogy ami derűs, ami mondjuk vigaszt nyújt, azt inkább mondjuk a gicse vagy a szórakoztató irodalommal szoktuk összekapcsolni. És azért egyedülállóak az Eszterházi könyvei, mert szerintem ő úgy tud vigaszt nyújtani az olvasónak, hogy közben nem hazudik, mint egy gics. Tehát, hogy ebből a szempontból biztos fogunk beszélni még a posztmodernről, de ebből a szempontból nagyon-nagyon premodern. Tehát, hogy az, amit ő a családjának a múltjából, munka révén a sajátjává tett, ugye csak a Harmonia Celestis címre, hogyha gondolunk. Tehát, hogy egy ilyen nagyon premodern, azt is kimerem állítani, hogy nagyon vallásos, a teremtett világ eredendő jóságába vetett hit, az egyfajta szerkezeti és nyelvi megnyilvánulást ad. És ebben nagyon üdítő olvasóként részt venni ebben a világban.
És milyen izgalmas, hogy Kertésztől Krasznahorkaig tart a mai adás folyamatok, és hogyha ennek a két nagy írónak az életművét nézzük, akkor a teremtett világgal kapcsolatban azért másfajta alapállásokat is megismerhetünk. Bocs, csak ez jutott eszembe a nagyobb kontextus.
Most előre jár a nap, úgyhogy itt a közepén egy vidámabb életművet is, vagy derűsebb életművet is feldolgozhatunk. De akkor kicsit, hogyha már behozta Timi a posztmodern fogalmát, és szerintem egy olyan dolog, amit talán még a középiskolai tananyagban is benne van, hogy a posztmodern irodalom, Pölö, Eszterházy Péter Magyarországon, hogy ez szerintetek egyrészt, hogy miért kapcsolódott ennyire szorosan az ő nevével, vagy hogy lett ő az ilyen kitüntetett, vagy a kirakatba kirakott posztmodern szerző, és hogy mi az, ami ebből tovább él ma, van-e egyáltalán ilyen, ami kifejezetten az irodalmon belül, tehát újonnan keletkező művekben hatásként felfedezhető?
Nekem tanulságos volt, hogy amikor meghirdettétek a műsortervet, akkor egyedül az Eszterházynál van egy olyan alcímetek, hogy mi maradt Eszterházyból és a posztmodernből, ugye Nádas Péternek hatása van, Kertésznek és Krasznahorkaiknak Nobel-díja, tehát hogy mintha tényleg ez a párhuzam, ez a parlamenterség, hogy az egyik a másikat behelyettesíti, meg ez a mi maradt, mintha egy ilyen defenzíva lenne, és azt gondolom, hogy nagyon fura, mert a posztmodern az nekem nagyon sok egy ilyen előremutató, hogy szinte jelenünket, jövőnket meghatározó progresszív fogalom volt már, meg azt gondolom, hogy anakronizmus, vagy ha tetszik, zárvány, és le is szivárgott a jelentés ebből a kritikai, tudományos diskurzusból, ugye a köznapi nyelvbe, és inkább valami fajta, nem biztos, hogy értjük, akkor posztmodernek nevezzük. Én azt gondolom, hogy erről érdemes egyfajta múlt időbe beszélni, és megnézni az Eszterházy hatását már azon kívül, hogy mintha ennek a jelen valóságán túl lennénk, és hogy megy tovább. Tehát én ebben látok izgalmat, de kíváncsi vagyok a többiekre is.
Hát én azt hiszem, hogy ez egy ilyen szerencsés egybejátszás volt, nem? Tehát, hogy a posztmodernnek ezeket a, nem tudom, iskoláson felsorolható attribútumait rá tudtuk olvasni az Eszterházy életművére, hogy a könyv tehát a könyvben benne van a megírásának története adott esetben, akkor ugye intertextualitás, nem tudom, ugye
relativizálás,
elbizonytalanítás, és így tovább. De én azt hiszem, hogy tehát, hogy most mondok egy olyat, nem magamtól vagyok ilyen okos, hanem ezt a Margócsi Istvántól tanultam, hogy ugye az Eszterházy az inkább ugye a eléggé nem preferált neoavangárd, tehát a korszakban, a 70-es években és ugye egyáltalán a Kádárkorban nem nagyon preferált neoavangárd felől keverte ki magának ezt a nagyon sajátos és összetéveszthetetlen stílust, és egyáltalán nem tudom, írásmódot, művészetet. És még az jutott eszembe, hogy neki erre egyébként volt egy bombója, mert rengeteget, hát nem tudom, hogy mondjam ezt a szót, nyőztették ezzel, hogy akkor ő posztmodern, meg hogy posztmodern, meg ilyesmi, és akkor mindig azt mondta, hogy posztmodern az, akinek posztmodern az anyja. Tehát akinek az anyja posztmodern volt, körülbelül ez volt a bombója erre.
Hát az biztos, hogy nagyon, nagyon bonyolult. Tehát, hogyha csak kinyitjuk a bevezetés a szépirodalomba, ami mondjuk egy 86-os könyv, tehát, hogy nem mondjuk az elmúlt...
És ekkora mondjuk és, el a nézőt.
Igen. Hát nincs benne egy faltól falig szöveg, vagy ha van, akkor bekezdés nincsen benne. Egyébként össze-vissza futnak a betűk, össze-vissza futnak a képek, és nem tudja az ember, hogy hol kell elkezdeni. Tehát, hogyha pusztán ezt a nagyon, nem tudom, elemi érzést nézzük, akkor azt látjuk, hogy ez a fajta avantgárd kísérletezés, az ha nem is kiszorult a mára az irodalomból, de azt hiszem, hogy periférikusabb és ilyen szigetszerű kezdeményezések vannak. Az, hogy ő ezeket a fajta avantgárd törekvéseket, és ugye a posztmodernnek mondjuk abból a fajta szövegjátékából, és hogyha belegondolunk, hogy nem biztos, hogy fontos a szerző, éppen ezért minden szerző fontos, minden szerzőtől lehet vendégszövegeket átvenni, de a vendégszövegek átvétele is saját munka eredménye. Tehát, hogyha ezt a nagyon bonyolult játékot nézzük, akkor azt látjuk, hogy ő még akkor is, hogyha a bevezetés nagyon nehéz olvasni, mert nem biztos, hogy erre tanulunk meg az iskolában az ilyen jellegű szövegeknek az olvasását felé vezet az irány. de mégis az van, hogy ezt a fajta avantgárd, vagy posztmodern, vagy kísérleti dolgot egyfajta klasszicizálódott módon mégis elérhetővé tudta tenni viszonylag szélesebb olvasó közönség számára is, és ez egy valódi teljesítmény, azt hiszem.
És a bonyolult az nem egyenlő a zavarossal.
Semmiképpen sem.
Most kiénekeltem a sajtót a Timi szájából.
Igen, Timi, te szigetszerűségeket mondtál, János, te a zárvány szót használtad, amiért mindkettő egy nagyon szűk valamire vonatkozhat. Szerintetek van ebben valami olyasmi, hogy amikor minden nagyon bonyolult, amikor azt látjuk, és az az állandó benyomásunk a médiából a hétköznapi életben, hogy minden zavaros, minden megváltozik, minden rejtélyes, akkor pont, hogy az irodalom legalább legyen egyszerű, és ezért nincs, nem tudom, konjunktúrája Esterházyhoz hasonló irodalmi munkáknak, vagy ez egy ilyen túl távoli és nagyvonalú összekapcsolás a két dolognak. Tehát, hogy lehet-e az, hogy talán pont az egyszerűséget várják többen ma az irodalomtól, mint 20-30 évvel ezelőtt, vagy akár egy diktatúra szorításában a Kádár korszakban?
Hát ez lehetséges, csak azt hiszem, hogy ez, hogy mondjam, szóval ez egy félreértés, mert olyan értelemben, hogy tehát a művészetnek, az irodalomnak az egy ilyen sajátja, vagy az a természete, hogy komplex, vagy akkor mondjuk azt, hogy bonyolult. Tehát, hogy elvárni az egyszerűséget el lehet persze, csak nem tudom, hogy ez egy ilyen fura elvárás, amit nem hiszem, hogy kell, hogy teljesítsen, nem tudom, az igazi irodalom, most, hogy ilyen elitista izé legyek. De igen.
Én azért átúsznék erre a te szigetedre, bocsássatok meg, hogy az a korszak, amikor Esterházy sikeres és híres és ismert és elismert író lesz Magyarországon, pont az a 80-as évek, amit mindig szürkének, mozdulatlannak és nem tudom milyennek írnak le a kortársai, részben író, részben szemtanúj, és Esterházy ezt a bürokratikus, szürke, soha véget nem érő világot tudta olyan színesen, eredeti módon ábrázolni, hogy az felszabadítólag hatott a kortársaira, és hathat ránk ma is, és ezzel szemben a mostani világnak annyira más a nyelvi valósága, akár a politikának, akár a közbeszédnek, hogy ez minthogyha itt lenne valami aszinkronitás. Tehát azt gondolom, hogy az a nyelvi agresszivitás és arrogancia, ami most mindennapos lett, az annyira más nyelvi valóság, és ehhez lehet, hogy nekünk is más a viszonyulásunk, meg maguknak az Esterházy szövegeknek. Tehát az Esterházy egyik nagy korszaka 90 előtt van, a másik meg nyilván utána, annak az eufóriájában, meg a publicisztikákra is majd gondolom rátérünk, és mostanra egy nagyon, hát ilyen szempontból szomorú világban élünk, és nyelvileg egy nagyon lehangolt világban, azt hiszem, de most én lettem az Apor Péter a beszélgetésnek, azt hiszem.
Igen, de pont az Esterházy életműve talán arra példa, hogy egy nagyon szürke vagy egy kilátástalan világból is a lehet úgy tekinteni, hogy az érdekes legyen. És ugye a sajt kiéneklésénél arra utaltál, hogy ő, ugye előttünk volt bejátszás a Szavak csodálatos életéből, előadásból, amiben ugye szerepel a nagyon fontos, és általunk sokszor idézett megkülönböztetés attól, hogy a bonyolultól nem kell félni, a zavarostól kell félni. És valóban azt hiszem, ez régen is egy állandó tapasztalat volt, nekünk is egy állandó tapasztalatunk, hogy a világ körülöttünk zavaros. De ez nem változtat azon, hogy viszont az emberi figyelem az meg bonyolult. Tehát, hogy a dolgok bonyolultak. És nem szabad a bonyolultságról lemondani azért, mert minden zavaros. Tehát, hogy ebből a szempontból szerintem rengeteget lehet tanulni az Esterházy művekből.
És bocsánat, csak meg az jutott eszembe, hogy egyébként neki hát sajnos most már tudjuk, hogy az élete vége felé azért volt egy ilyen ironikus válasz a regényíróként is erre a dologra, ugye az egyszerű történetvesző 100 oldal sorozat, ami sajnos megszakadt, az lényegében erre egy reflexió lett volna, erre az egyszerűség elvárásra.
Igen, a posztmodern korszakra.
Igen.
János, utaltál rá, hogy itt pár bombót meg fogunk vizsgálni alaposabban is, mert szerintem majd még a végén szeretnék rátérni arra, hogy mi a hagyatéka Esterházynak, és ezt pontosan hogyan is őrizzük, és mit őrizzünk belőle. De szerintem abban mindenképp tovább él, hogy vannak ilyen mondatok, amiket a művelt nagy közönség úgy ismer, és szeret idézgetni, és előjönnek cikkekben, meg Facebook posztokban, meg rá lehet mondani helyzetekre, és ezeket könnyen lehet, hogy gyakran kicsit félreértjük, de persze mi lehetne annál posztmodernebb és Esterházysabb, mint hogy önálló életre kelnek a szavak, amiket ő leírt, és aztán egy teljesen más pályát futnak be, mint ahonnan elindultak adott esetben egy könyvben, vagy egy publicisztikában. Úgyhogy most három ilyet nézzünk meg, és ennek kapcsán egy-egy aspektusát.
Az vetélkedőben kell
mindenki. De mindenki mindenhez hozzászólhat, tehát nem lesz kiosztva személyre. Az egyik, ami nagyon gyakran felbukkan a kis magyar pornográfiából, amit már meg is idézte János, származó, és megnyugtatóbb, ha bizony az író nem népben, nemzetben gondolkodik, hanem alanyban, állítmányban. Ami egy, ezt majd mondjátok el, hogy ennek a szövegnek pontosan mi már az átvétel belőle. Mi ez a mondat ott abban a helyzetben? Ezt látni kell-e a népi urbánus vita hozzászólásaként? Ez egyfajta ilyen pozíciófoglalása. És mit mond el arról, hogy van-e társadalmi feladata az írónak? Érdemes-e ráolvasni egyfajta ilyen felelősséghárítást, hogy én csak a mondatot ismerem, és csak a szöveget?
Azt hiszem, hogy János készült a legpontosabban filológiailag.
Igen, nem az egész könyvet másoltam ki, mint az Ottlikot, az Eszterházi, de pont azért, mert hogy az nagyon fontos, ahogyan te honnan indítottad a hosszú passzodat, hogy a sport közhelyét is behozzam az beszélgetésünk vége felé, hogy onnan indul a mondat, és megnyugtatóbb, ha bizony az író nem, aminek egészen más már a jelentése, mint önmagában ez a hamutartó mondat, plusz ha folytatjuk, nem mert hazátlan bitank, hanem mert ha egy kicsit is jó, akkor úgyis nyakig az egészben. Ha meg kicsit se jó, akkor hiába mondja, csak cifrázza. A hazaszeretet minőség kérdése. Tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon veszélyes, hogyha ezt megpróbálunk amellett érvelni, hogy az írónak csak alanyban, meg állítmányban kell gondolkodnia. Itt éppen annak a kettőségét mutatja meg, hogy egyik éppen hogy nem zárja ki a másikat, hanem lehet egy kicsit szellemesebben, játékosabban, empatikusabban, ha tetszik, ironikusabban, kurziváltabban közelíteni a témához, de hogy nem kell, hogy az egyik leuralja a másikat. Én ideig jutottam a nagy másoló gyakorlatomba.
És hát ha megnézzük a publicisztikai munkásságát is Eszterházinak, akkor azt látjuk, hogy csöpet sem tartotta magát távol a közös dolgoknak a megbeszélésétől. Tehát, hogy a kontextus is azt mutatta, hogy ez ennél bonyolultabb. Kicsit azt hiszem, ő egy tekintélyes ember volt, az a fajta tekintély, ami ma már talán nehezebb így tetten érni, és ennek a tekintélynek a fedezete a munkája volt. Tehát, hogy manapság már kicsit olyan, mintha a tekintélynek a fedezete maga a tekintély lenne, vagy azért mondunk valamit, és akkor jobban odafigyelünk arra, mert mondtunk valamit. Az Eszterházinak egy olyan értelmiségi felfogása volt, hogy én írok, ezért érdemes arra figyelni, amit mondok, és az elsődleges dolog az volt, hogy írok. És ebben a lehatárolt dologban értelmezném én ezt a nem népben és nemzetben, alapban és állítmányban kell gondolkozni, mert itt van az egésznek az origója, és minden ennek a következménye. De ezzel együtt is, és akkor most meg a jó zsaru szeretnék lenni, mert erről egyébként tudom, hogy van a Jánossal közöttünk egy vita, én nagyon élvezem és nagyon örülök annak, hogy vannak akár tévedésként használt szállóigék is az Eszterháziból, mert pont az életmű vividségének látom az egyik bizonyítékát.
Talán lehet, hogy pont ez is egy félreértett és rosszul használt idézet. Bizonyos szint fölött nem süllyedünk bizonyos szint alá. Ezt tényleg ahányszor én láttam kommentárként bármilyen aktuális közéleti...
Ivós játékot lehetne játszani szerintem.
Abból tényleg ivós játékot lehetne játszani. Holott, és akkor itt következik a holott, amiből nekem csak az első részét mondom, hogy egyébként a Termelési regény című könyvében nem így szerepel ez a mondat, hanem egy szereplő mondja, hogy ha én főnök lennék, és egy hosszú felsorolás részeként jön, bizonyos szint fölött nem süllyednék bizonyos szint alá. Mit értünk félre ennél a mondatnál, hogyha csak egyfajta ilyen elitista kiállásként értelmezzük?
Szerintem ez egy Janikovszkéval átírat. Én most egyébként hajlok a gondolat, hogy ha én felnőtt volnéknak valami alternatív verziója, de nem tudom. Szerintem itt tényleg a kontextus megint tök mást jelent, vagy nagyon mást jelent. Ez egy ilyen önmagában tényleg egy eléggé nesze semmi fog meg, abban sem biztos, hogy ezt eredetileg ő találta ki, nem mint hogyha az eredetiséget kétségbe vonnám úgy nagy vonalakba, de a fene tudja, szerintem ez tényleg egy ilyen pápolvas karikat.
Igen, ez nehéz róla bármit mondani, mert annyira nem tudom, elhasználtuk, de egyébként tényleg a Termelési regénynek most azért vagyok ennyire otthon benne, mert most olvasom, az ötödik fejezetben van egy ilyen szekvencia, hogy ugye igen, egy szereplő hosszasan felsorolja, hogy mi mindent tenne, ha ő főnök lenne. Ugye ez még a 70-es évekbeli kontextusban még külön más pikantériája lehetett ennek, hogy a főnökök hogy és mint működtek, és milyen milyen elképzelésekkel. Lehetséges, hogy ez is egy olyasfajta idézet, mint mondjuk az is egy nagyon, nagyon fontos dolog, ugye a haza legjobb definíciója a könyvtár, ami egy Elias Canetti idézet, de már úgy használjuk, mint Eszterházi idézetet.
Azért is akartam behozni, mert...
Tényleg, hogy zsugorodik a zsugori idő, mert egy Váradi Szabolcs idézet.
Hogy azért is akartam behozni, mert negatív olvasatban meg egyfajta kis ujjeltartást is rá lehet vetíteni erre a mondatra, ami szerintem egy létező kép, hogyha az ember nem tudom, negatív véleménnyel van Eszterházi Péterről, mint emberről, vagy mint értelmiségiről, mint megszólalóról, hogy ez valami fajta tényleg ilyen elzárkózó, elefántcsontoronyban élő értelmiségi attitűdnek a megnyilatkozása. És akkor ezzel rákapcsolnék kicsit arra az értelmiségi pozícióra, amiről beszéltél már Timi, amiből ő valóban rengeteg publicisztikát írt, és rengeteg interjút is adott, amikkel Sándor, te most foglalkoztál hosszabban. Hogy látjátok ezt a pozíciót, ő mint egy ilyen közgondolkodó, ez ma egy, a mai szemmel nézve ez talán lehet, hogy már egy anakronisztikus póz, amiből ő meg tudott szólalni, vagy kíváncsi vagyok, mit gondoltok erről?
Szerintem nem anakronisztikus póz, hanem hiányzó. Tehát, hogy nagyon ez a fajta attitűd és ez a fajta megszólalás, ez nagyon hiányzik most a közéletből, amit ő képviselt.
Mi az, amit hiányolsz, vagy mi az a része az ő megszólalás?
Hát mondjuk, ha nem tudom, ilyen politikailag, vagy nem tudom, hogy akarom leírni, akkor mondjuk ez a liberális konzervativizmus, amit ő képviselt, az például egy eléggé ilyen, nem tudom, hiányciknek tűnik, amennyire én követem a közéleti megszólásokat, és egyébként csak még pont ebből hogy az interjúkkal foglalkoztam és foglalkozom, még reflektálnék erre, amit az előbb mondta, hogy ez a kis ujjeltartós értelmiségi pozíció, tehát ez egyébként tényszerűen nem volt igaz. Tehát, hogy akár az interjúkban is látszik, hogy úgy mondjam, mindenkivel szóba állt, mondjuk ennek egy ilyen eklatáns példája, amikor annak idején az Index fórumozóinak a nick nevei nek is válaszolt a legblődebb mindenféle kérdésekre, tehát hogy ez szó sem volt arról, hogy ilyen így működött volna, hogy így eltartott kisújjal létezett volna.
Szerintem artisztikus demokrata volt, és a futballon keresztül volt egy nagyon erős plebejus leágazása és az egész személyiségének, amit ő nagyon fontosnak tartott. Meg megint a névről szeretnél csak fél mondatot mondani, de nem krasznorkai mondatot, hogy ő megszületett olyan névvel, ami 45 előtt az egyik legjobb ajánlólevél volt ebbe az országba, Eszterházinak lenni, kivéve az ember torta a legjobb dolog, és amikor viszont megszületett, ott egy borzasztó nagy teher és felelősség és probléma volt, és ő meg tudta oldani, hogy a tekintélyét úgy tartotta meg magának, és egyébként a családja nevének, hogy azt ő tényleg a munkájával ért el. És ezeket a mondatokat, amikor ő kimondta, akkor ezelőtt tisztában volt, hogy amit ő mond a mögött, ott van az ő személyisége, neve, ha tetszik, társadalmi rangja is, de ezzel mindig nagyon szeretett és tudott is játszani, pont az elefántcsontoronnyal, vagy bármi más ilyen attitűddel, és az szerintem is nagyon hiányzik ez a fajta a párbeszédben való, nem debil, hanem nagyon is komolyan vett hitte bizalma.
Én is a hiánylistát folytatnám, szerintem is hiányzik, és nem anakronisztikus. Ami nekem hiányzik, az a fajta gondolkodás, hogy minden nyelvi kérdés, hogy a politika is nyelvi kérdés, hogy a közös dolgoknak a megbeszélése nyelvi kérdés. Tehát, hogy sok publicisztikáját olvasva az volt az ember érzése, hogy nem is azért kezd el egy írásba, mert mondjuk egy politikai kérdésről meg akarja osztani a véleményét, hanem a politika, ugye a politikának is egyfajta eszköze a nyelv. És gyakorlatilag ugyanaz a nyelv, amit használ az irodalom, notabene ugyanaz a nyelv, amit használunk kifli vásárláskor a boltban, tehát ez a mi édesanyanyelvünk. És egész egyszerűen, hogyha a politika nem jól használja a nyelvet, az gyakorlatilag egy támadás a mi édesanyanyelvünk ellen, amit megvédeni egyszerűen hazafias tett. Tehát, hogy nem valami külön dolog a nyelvi kérdés, ami a közös dolgoknak ami be kell menni erre a területre, hanem egyszerűen a politika ment be arra a területre, amit vissza kell szerezni. Az irodalom, a publicisztika, a művészet, tehát a kreatív nyelv használat által. Vissza kell szerezni a szavakat.
Az olvasó országába.
Igen.
Sándor, János, Tímea, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy ennyit tudunk most Eszterházi Péter munkásságának szentelni, de mindenkinek javasoljuk, hogy merüljön el, és a bonyolult, nem zavaros jeligére bátran vegyen a kezébe Eszterházi könyveket, és merüljön el ebben a nagyon színes és derűs világban. Köszönöm, hogy itt voltatok.